Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! 10 millió forintot gyűjtött össze magány adományozóktól Cucorelli Endre magyar írók díjazására a Baumgarten díj felélesztésére. Amikor egy évvel ezelőtt ebbe a vállalkozásba fogott, sokan kételkedtek a kezdeményezés sikerében. Mára azonban megszületett a díj. Akkor adták át, amikor rendkívüli léptékű támogatással a magyar kormány, illetve a Petőfi Irodalmi Múzeum is díjat, a Térei ösztöndíjat adta át 45 magyar írónak. Hogy fér meg egymás mellett a két díj? Hosszú távon lehet-e magánmecenatúrát biztosítani a kortárs magyar irodalom számára? Mennyire megalapozott a reménykedés, vagy a kételkedés? Cucorelli Endrét hallják.
Most is sokan szkeptikusok, és ez ilyen. Ez sajnos ilyen kultúra a miénk, hogy nem pozitív, most finoman fogalmazva, nem vagyunk pozitívok. Nyilván ez egy történelmi képződmény, hogy a magyarok ilyen mindenhez ilyen búvalbérleten állnak hozzá. Hát ez van. Ez van nekem egyébként a legjobban, hogyha ki kell valamit emelni így ebben a magyar világból, hogy miért kell mindig ez a totális negativitásba fordulás, semmi se jó. A Mészöly Miklósnak van egy nagyon jó kis gyerekmeséje, az nekem gyerekkoromban volt a kedvencem. A Bánatos Medve, az a címe, mindenki nézzen utána. Volt egyszer egy medve, sose volt jó kedved, ír meg, dör meg, stb. El tudnám mondani. Szóval ilyen bánatos medvék vagyunk, hát ez van.
De most azért annyi örömet okozunk magunknak is, és főleg a hallgatóknak, hogy mondd el kérlek, hogy kik az idei díjazottak, és akkor hát, ha ebből le lehet vonni valamilyen reménykeltő következtetést.
Marmol János költő, Márton László író, akinek a műfordítás korpusza olyan, hogy szerintem páratlan, vagy szinte megkockáztatom, hogy páratlan a magyar irodalomban, tehát Márton László. Szent Jobbi Tamás, aki az utolsó mohikán a magyar neovangard művészet, irodalom, film, képzőművészet utolsó mohikánja, egy igazi zseni, akivel senki sem foglalkozik, tehát Szent Jobbi Tamás. Pintér Béla, akit talán legkevésbé kell bemutatni, ő színházi ember, színdarabokat ír, és rendez, és játszik is benne, egy társulata van, tehát Pintér Béla, és Virág Krisztina, vagy Krisztina Virág, ő egy svájci, németül író magyar hölgy, aki kb. 10 éves korától él külföldön, és németül ír, német regényei vannak, valamint magyar irodalmat fordít, tehát tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy neki lehet köszönni, vagy neki is lehet köszönni, hogy Kertész Nobel-díjat kapott, mert a Sorstalanságot ő fordította le másodjára, és erre a fordításra figyeltek aztán föl, de hát Krúti a kedvenc írója, és számos Krúti regényt is fordított. Tehát ők öten kaptak díjat, és van hat jutalom is, és ezeket a szerzőket is, ha megengeded, elmondom, jó?
Kérlek.
Igen, Bartók Imre író, fiatalember, 34 éves mindössze, és már hatalmas prózaíró korpusszal bír, azon kívül, mint kritikus vagy esztéta is rendkívül jó, és zseniális fickó, tehát Bartók Imre. Csehi Zoltán, aki egy felvidéki magyar költő, és az ő műfordító korpusza is páratlan, és főleg latinból és görögből fordít. Mindenkinek ajánlom a Hárman egy ágyban című zseniális verses kötetét, a görög líra fordítását, tehát Csehi Zoltán. Bán Zoltán András, akit talán szintén kell bemutatni, az egyik legkombatánsabb, legharcosabb magyar kritikus, ezen kívül prózaíró és drámaíró is, Per Krisztián költő, aki sokáig abba hagyta az írás, és most nagy sikerrel visszatért. A Kulcsár Szabó Zoltán, aki egyetemi tanár, és irodalom elmélettel foglalkozik főleg, valamint irodalom kritikával is, rendkívül felkészült irodalmát, valamint nem tudom, miért a hölgyeket mondom utoljára, de mindegy, ebben a szerencsére PC korszakban ez már nem számít, tehát Szilágyi Zsófia, irodalomtörténész és kritikus is, mindenkinek ajánlom az Életlen Kosztolányi című kis monográfiáját, és még jobban Móri Zsigmondról írt nagy monográfiáját, és ő is foglalkozik kortárs irodalommal, ő maga is egyetemi talán. Tehát ők 5-en, illetve 6-an kaptak díjat, illetve jutalmat.
Most ezzel az elszólásoddal gyorsan rendezzük is le az egyik legélesebb kritikát, amit hallottam a díjjal kapcsolatban, hogy sem a döntő, illetve a döntőt segítő tanácsnokok között nincs nő, és hát ezen a listán sincsenek túl sokan nők. Ezen a rövid listán amúgy, tehát arányaiban, és hát most utoljára is mondtad őket, nyilván ez nem volt szándékos. Mit tudsz azoknak mondani, akik azt mondják, hogy a klikkesedik a magyar irodalom, és a fiúk, a férfiak kiszorítják a nőket, és ez látszik ebben a díjban is.
Röviden mondjam, vagy hosszan?
Ahogy a lelkiismereted és az irodalmi indulataid diktálják.
Akkor röviden puszíltatom őket.
Na jó, de...
Hosszabban annyit...
Ne légy ennyire macsó.
Macsó állatként, hogy hát több, hát ezt hosszan tudnám mondani. Ez is a praktikus részét vegyük, mert az talán könnyebb. Két hölgyet is fölkértem a
tanácsadó
testületből, így mondjam. Én is olyan okoknál fogva nem vállalták. Egyébként volt olyan fiú is, aki nem vállalta egy darab. Ez egyik. A másik...
Miért nem vállalták? Ezt nem értettem, ne haragudj.
Hát ilyen-olyan okból. Ezt most nem részletezném, hogy miért. Az arányokat tekintve pedig egyrészt nagyjából olyan arányok vannak ebben a díjazatok között, mint általában a magyar irodalmi életben, tehát pár vagy utána, és nagyjából ezt az arányt fogod megtalálni, de erre csak úgy utólag jutottam, tehát ha én is olvastam ezeket a ilyen jó szándékú megjegyzéseket, hát
nem
volt szempontom. Ilyen arányok vannak, körülbelül ennyi fiú és ennyi lány mozog, vagy ennyi hölgy és ennyi úr mozog a magyar kulturális életben. Egyébként sokkal jobb az arány, mint mondjuk, mit tudom én, bárhol máshol. Tehát nem tudsz mondani egyetlen egy karmestert sem, egy női karmestert, kivéve talán ilyen nagyon szuper ilyen iskolák zenekarában, aki nő lenne, nem tudsz mondani egy edzőt, egy sport, ez egy női vízilabda csapatnak is férfi edzője van, és így tovább. Tehát van egy ilyen sajnos, egy durva dolog, hogy a nők nincsenek jól játékba hozva egyrészt, másrészt pedig valószínűleg meg is ijednek ezektől a nagyon, nagyon erős harcoktól, jobban ijednek meg a fiúk, nem tudom, ez hosszú téma, nyilván nem fogjuk 3 percet megindokolni, de a legfontosabb, visszatér a díjra, hogy egyáltalán nem voltak ilyen típusú szempontjai.
A szempontokról fogunk még beszélni. Ezt a kérdéskört, hogy mennyi a nők aránya, és miért akkora a nők aránya, amilyen, ezt jelezzük, hogy egy másik műsorban nagyon alaposan körben fogjuk járni. A koncept... Meg fogjuk kérdezni. A koncepcióval kapcsolatban is ezt a listát nézve, én azt látom, hogy annak ellenére, hogy ilyen aránytalanság van, itt azért voltak nagyon fontos a mai magyar irodalom politikai stratégiákkal, ha szabad ilyet mondani, kapcsolatban álló szempontok, amikor összeállt ez a lista. Például az, hogy legyen ez a magyar irodalom, kapcsolódjon be a nemzetközi körforgalomban, legyen fontos a műfordítás, fontos a nem magyar nyelven megjelenő, vagy nem csak magyar nyelven megjelenő irodalom, és fontos a műfaji sokféleség és nagyon magas színvonal. Jól foglalom össze, ha?
Ezt nagyon, nagyon, nagyon tökéletesen mondod, tehát én erre, ezekre a dolgokra figyeltem, te is arra is figyeltem, most nem akarok itt álszent lenni, hogy mondjuk nagyon vigyáztam arra, hogy nehogy véletlenül ne legyenek hölgyek a névsorban, és tényleg bosszantó, felháborító, meg jellemző, meg nem tudom micsoda lehet mondani azt, hogy ha megnézed a régi Baumgarten díjazottjait, akkor az első öt eredetben nem voltak, egész érdekes. Pedig a két háború között nagyon-nagyon kitűnő, nagyon érdekes nőírók is voltak. Egyszerűen a Paditsnak ez nem volt a horizontjában. Hát igen, akkor ez még nem volt ennyire explicit ez a probléma. Az ötödik vagy hatodik eresztésben, így mondjam, az Eichhardt Piroska volt az első női díjazott. Na jó, csak úgy anekdótaként mondom, de valóban nagyon, nagyon pontosan látod azt, hogy olyan ilyen típusú elgondolásaim voltak, hogy egyrészt tehát így legyenek benne idősebbek, meg legyenek benne fiatalok, legyenek benne elismertek, akik egyébként normálisan el vannak ismerni, hogy így mondjam, és legyenek benne olyanok, akik egyáltalán nincsenek, vagy legyen benne olyan meghökkentő ajánlat, mint mondjuk Pintér Béla, akit a színházi világ elismert, az irodalom egyáltalán nem akceptál, noha zseniális szövegei vannak, és így tovább legyenek benne szociális szempontok is, de ne legyen ez túlnyomó. Itt jegyezném meg azt, hogy amikor már a rendszerváltás környékén gondoltam arra, hogy miért nem követeljük vissza mi magyar írók a Baumgarten díjat, ami a két háború közötti legfontosabb irodalmi díj volt, és amit ezt muszáj mondom, Baumgarten Ferenc Ferdinánd alapított egy lovasberényű zsidó család sarja, aki már a 20 éves korában Berlinben élt, és németül írt, tehát egyáltalán nem volt úgymond nagy köze a magyar irodalomhoz, és mégis szerelmes volt a magyar irodalomba, és Babis volt neki az eszményképe. És a végrendezében 1923-ban a magyar irodalomra hagyta ezt a hatalmas vagyont, ami a Sas utca, Budapesten a Sas utca és a Tiszakálmán, a József Attila utca sarki bérház, és aminek a jövedékéből osztották ki a nagyon nagy összegeket, a Baumgarten díjat.
Na most 1929 és 1949 között, ami után államosították.
Így van, akkor elkommunizálták mint minden. És én amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor nem is értettem, hogy a Baumgarten Ferenc Ferdinánd miért nincs játékba hozva így a közbeszédben, miért nem gondolunk rá, hogy mint nagyon nagy emberre. És arra gondolok most is, hogy én minden megfogalmát érdekében tenni, hogy minél több ember tanulja meg jól ezt a nevet, tehát nem Baumgartner, hanem Baumgarten, ugye, mert az egy autóversenyző volt, vagy egy híres kapus, már mint a másik oldalánál. Tehát Baumgarten Ferenc Ferdinánd, aki egy fantasztikus gesztus tett. Na most nyilván ma milyen jó lenne, ha lennének, és nyilván vannak is ilyen emberek, csak még esetleg nem tudnak magukról. Arra gondoltam, hogy ez egy erős felhívó effektus is lehet azoknak a gazdag, illetve azoknak a kispénzű embereknek, akik valamit akarnak tenni annak érdekében, hogy ne legyen az irodalom és a művészet kiszolgáltatva a mindenkori végrehajtó hatalom kényének, kedvének, hogy ne legyen a művészeti díjazás totálisan átpolitizálva, mert ma ez folyik, tehát undorító módon beleteszi a szőrös mancsát a kormányzat, egyébként mindig beletette az irodalmi díjazásba. Tehát, hogyha olyan alapon áll majd ez a díj, hogy emberek, civilek befizetnek akármennyi kis pénzt, akár egy forintot is, egy forintot nem lehet, de mondjuk 10 forintot, akkor sok kicsi, sok remegy alapon majd a civilek fogják magukénak érezni ezt a díjat, és nem valami hatalmi szempontok fogják ezt eldönteni.
Akkor, amikor te bejelentetted ennek a díjnak a felélesztését, illetve újra létrehozását, akkor azért volt néhány kurrens és elég éles botrány. illetve konfliktus. Az egyik az az írószervezetek forrásainak megvonása, illetve az irodalmi támogatási rendszer átalakítása, a Petőfi Irodalmi Múzeum újra szervezése, vezetőváltása, Prőle Gergely, Demeter Szilárd, egyszer Demeter Szilárd kinevezése, még egyszer. Tehát ez a díj ebbe a kontextusba került bele, most szándékosan mondom a szókapcsolatot, mivel te politikailag is exponáltad magad, hogy lehet másképpen nem csak politizálni, hanem irodalmat is támogatni, illetve díjazni. Mindeközben azért megjelent a tavaly év végén egy új támogatási forma, illetve ösztöndíj, ez a Térei János ösztöndíj, erről is fogunk még sokat beszélni. Mennyire érzette azt, hogy ez a két díj, hogy mondjam, egymás ellenére, vagy egymás mellett van, vagy valamiféle demonstrációként működik a Baumgarten gyümölcsöskert?
Ezt most kezdtem érezni egy pár nappal ezelőtt, őszintén szóval, amikor elkezdtem, ez március 15-én, amikor megtudtam, hogy ki mindenki kapott József Attila díjat, meg stb., akkor nyomtam föl az agyamat ezen a dolgon, hogy ezt botrány, tényleg ennyire szakmaiatlan, ennyire aránytalan, ennyire ízléstelen, ennyire méltatlan, méltánytalan legyen a díjazás. Mindig is az volt közönben, de ennyire eklatáns módon még sosem jött ki az ízléstelenség és az aránytalanság a díjazásban. Érdemes megnézni, mármint a József Attila díjasok névsorát. Tehát én mindenkit ismerek, úgymond a kortárs nagy irodalomból valamilyen szinten, és ott négy darab olyan név volt, akiről még nem is hallottam. Tehát effektív a nevét nem hallottam, és József Attila díjat kapott. Na most hosszan tudnám sorolni azokat a pályatársaimat, akik tényleg letettek az asztalra, hogy ezt borzalmas kifejezést használjam valamit már életükben, és egyáltalán nincsenek díjazva József Attila díjra. Úgyhogy akkor döntöttem el ezt, hogy megcsinálom ezt a régi tervemet, mert mondom, már a rendszerváltás környékén gondolkoztam, hogy vissza kéne kapni az íróknak a Baumgarten díjat. És azóta betettem egy összeget ebbe a projektbe,
Egy millió forintot szántál erre.
Jó.
Mondjuk el a hallgatóknak.
Jó, hát mindegy, az a lényeg, hogy és nem pont mindegy, de abban a szempontból mindegy, hogyha valaki elkezdi, akkor ez talán elég felhívó erővel jár arra, hogy mások is beszálljanak. És tényleg be is szálltak. Én nagyon, már az elején mondtam, hogy pozitív csávó vagyok, tehát biztos voltam benne, hogy a magyar társadalom szolidáris. 5 éve ezelőtt elkezdtem egy ilyen hajléktalanság projektet, nyugodt szív a lakhatásért, és az is közösségi finanszírozással működik, mert 5 éve megy, és meg kb. 80 millió forint jött össze, tehát úgy is emberek befizettek 500 forintot. És biztos voltam benne, hogy a Baumgarten díj és a gyümölcsös kert kötője Baumgarten díj is majd támogatásra talál, mert az értelmiség, a közvélemény tartja majd annyira fontosnak az irodalmat, hogy kifejezze azt, a kortárs irodalmat, kifejezze azt, hogy itt nagyon fontos, hogy az irodalom függetlensége megmaradjon, tehát hogy ne legyünk kiszolgáltatva a mindenkori államnak. Na most, amit kérdeztél, ugye a Térei díj, hát ez nagyon kellemetlen kontextusba került így együtt ez a kettő. És én csak most látom, hogy kvázi ezek így párhuzamosan vannak. Isten bizony, nem gondoltam erre. Tudtam, hogy lesz egy ilyesmi, de hogy ez ilyen rosszul süljön el, hogy ilyen elképesztő rossz legyen ennek a Térei díjnak a konstrukciója. Szinte fáj kimondanom ezt, hogy a díj nevét, vagy az ösztöndíj nevét, mert a Térei az egyik legjobb emberem volt, és amikor meghalt, akkor tényleg sok, effektív sok volt ez a dolog, tehát egy fiatal ember számomra legalábbis mindig ilyen gyerek volt, hiszen még 20 éves, vagy talány éves korában láttam először, amikor csak megkeresett engem az első verses kötetével felhozta, és a többi, le tudnám filmezni a jelenetet, amikor itt a lakásomban ittuk a kávét, és beszélgettünk, de nem is hallottam addig még róla, tehát szinte gyerekként ismertem meg. Szóval, hogy az ő neve került egy ilyen nagyon-nagyon rossz kontextusba, ez nagyon fáj nekem. Itt arról van szó, hogy van egy milliárd forint, ugye, szemben a mi kis 10 milliónkkal, csak úgy zárójelre mondom. Ez valahogy megképződött, vannak elgondolásaim, hogy hogyan képződhetett meg, valószínűleg ezt a KGMT, ki se tudom mondani.
Kárpát-medencei tehetséggondozó KFT.
Ami föl lett turbósítva valószínűleg másfél milliárd forinttal, egész elképesztően aránytalan pénz ez. A magyar irodalomban egy milliárd forint, vagy másfél milliárd forintot, hogy az egész magyar irodalmat lehet ezt tanálni. Tehát rendben lehetne hozni mindent a magyar kortárs magyar irodalom körül, és egy olyan méltányossági szisztémával, ahol mindenki úgymond nyer, vagy jól jár, vagy mindenki örülhet.
Nem ez folyik, szerinted?
Ehelyett folyik egy ilyen elmondhatatlan aránytalanság. Szánalmas, sötét, kétségbe esett, resszantin, tehát ilyen, hogy mondjam, nincsenek már ez a kifejezés, resszantiment. Tehát ez azt jelenti, nagyjából azt jelenti, hogy ez a olyan típusú sértődöttség, ami ilyen agresszív jellegű sértődöttség, hogy úgy mondjam, ez árad ebből a KGMT, KGST dologból is, de nem tudom megérni a szó összetételt, de mindegy.
Kárpát-medencei tehetséggondozó KFT.
Akkor mond a betűszót, mert
Kárpát-medencei tehetséggondozó KFT.
Oké, jól rendben, akkor...
Ezt most már megtanulták a hallgatók.
Most már mindenki megtanulta, igen. Lényeg az, hogy jaj, borzalmas a helyzet, mert ugye van egy kortárs irodalom, nettó párja helyzetben, sokkal rosszabb helyzetben van presztízs szempontjából, mint valaha, és akkor ahelyett, hogy ezt a rossz helyzetet teljesen független egyébként az aktuális pártpolitikától, meg attól, hogy mit tudom én, ki, mely író, mely pártra szavaz, tehát teljesen független, mindenki párja helyzetben van. És akkor ezt a pénzt nagyon szépen föl lehetne használni arra, hogy ebből a párja helyzetben egy kicsit kijön az irodalom, és ehhez ilyen kánon átalakítása, vagy kánon revízióra, vagy nem tudom, mire akarják ilyen használni.
Mert ugye a kritikusok szerint a Térei díjazottak 45 név került fel a listára, között vannak nagyon elismert nevek, és vannak olyanok, amelyek hasonlóan a tavalyi József Attila díjhoz kvázi ismeretlenek a közönség számára, vagy kifejezetten elutasította őket eddig a kritika. Tehát erre utalsz, amikor azt mondod, hogy...
Vannak ilyen egészen mulatságos dilettánsok is, utána néztem egyiknek másiknak, hát tényleg olyan, hogy nem hiszed el, tehát úgymond olvasod az úgymond versét, és azt mondod, hogy ilyen nincsen, tehát és akkor egyrészt ilyen emberek vannak, másrészt vannak ezek a hát azt hiszem, hogy Csehi Zoli használt ezt a kis kifejezést, hogy irodalmi ilyen nem tudom, micsodák, ilyen nagyon jó kifejezés használt, most nem jut eszembe, itt haszonélvezők, hogy így mondjam. És hát vannak természetesen komoly írók köztük, akik borzasztó helyzetbe kerültek ezáltal. Tehát, hogy nyilván mindenki érzi azt, hogy egyrészt, ugye, mint valaki 45-en 17 millió, még ezt mondom, 17 millió forint fognak kapni cakli-pakli 5 év alatt. Na most ez az irgalmatlan sok, az aránytalan sok.
Már ha újra pályáznak, tehát 2 évre kapják meg, és aztán lehet megint pályázni. Tehát, hogy itt
tehát mindegy, Csakri Paki, aki végig megkapja, az 17 millió forintot kap. Na most, hogy mondjam, vannak, akik effektív éheznek, tehát mondjuk senki se éhezik a Magyarországon nyilván, de hogy effektív 25-én, ahogy szokták mondani, elfogy a pénz. Tehát egy bizonyos emberek 0 forintot kapnak, mások 17 milliót. Na most ez, hogy ez? Ugye, zárójelet nyitok, tehát Ottlieb Gézának van ez a zseniális mondása, hogy neki a szocializmussal vagy kommunizmussal ízlés, elsősorban ízlés problémái vannak. Na most nekem is ezzel elsősorban ízlés problémái vannak. És zárójelen belül is zárójelen minden ízlés kérdése. Ezért rendkívül fontos a művészet, hogy minél több művet fogyasztasz, eszed, beeszed, mint a drazsét, vagy mint a nem tudom mit, eszed, annál inkább fog az ízlésed pallérozódni, és annál inkább látod azt, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami rossz, nagyon egyszerűen fogalmazza. Mik azok a létezésnek, mik azok az aspektusai, amik rendben vannak, korrektek, és nincs belük semmi baj, és mik azok, amik nem korrektek. Tehát ezért nagy dolga a művészet.
Én ott látom. Zárom. Igen,
csak azt, még csak annyit, hogy itt egyszer a rendszerűség, ízléstelenségek vannak, és azok az emberek, azok a kitűnő kollégák, akik benne vannak ebben a papírban, azok mint beleputyulódnak ebbe a dologba, és nem lesz neki könnyebb, lehet ide kikászálódni.
Az a dráma számomra, hogy itt vagy te, aki azt mondod, hogy gyertek, csináljuk meg magántőkéből és civil kurázsiból a magyar irodalmi mecenatúra rendszerét, vagy támogatását, vagy legalábbis egy díjat, energiát és pénzt fektetsz bele, sokat, nagyon sokat. És akkor itt van ez a díj, amiben rengeteg közpénz van, és rengeteg megkérdőjelezhető szakmai döntés, és van egy szakmai közösség, aminek az lenne a dolga, hogy átlátható legyen, ízlés esztétikai szempontból megkérdőjelezhetetlen legyen, és szolidáris legyen. Kvázi szembe kerültetek egymással. Olyan emberek, akiknek együtt kéne most működni. Ezzel te mit kezdesz? Mondok egy konkrét példát. Márton László a Baumgarten díjazottja is, és rajta van a Térei Ösztöndíj listáján is. Hogy ültök le beszélgetni?
Érdekes módon, és ez teljesen véletlen, tehát komolyan nem tudtam mit. Mert nem is gondoltam el az egész, ennek a két dolognak az összefüggésére egészen 3-4 nappal ezelőttig. Tehát a Bartók Imre is, és Csehi Zoltán is, és Márton László is.
Rajta vannak a Térei díjat.
Baumgarten díjat, illetve jutalmat, illetve most megkapták ezt a díjat is, nem mondom ki a nevét, kegyeleti okukból. Na, szóval, és hát azt történt érdekes módon, hogy eddig ketten adták vissza a díjat, és az egyik Csehi Zoltán, a másik, illetve az egyik Bartók Imre, a másik Csehi Zoltán. És ez nem tudom, hogy mit szóljak ehhez, leesik az állam. Nagyon nagy gesztusnak tartom tőlük, tehát izgalmatlan nagy. Én nagyon köszönöm szólva, remélem nem hallja senki. Én egyszerűen nem tudom, mit csinálnék egy ilyen helyzetben. Nem biztos, hogy visszaadnám. Sőt, tehát azt kell mondjam, hogy én nem adnám vissza. Először is 17 millió forintot csak úgy visszaadni, ugye, az effektív hősies cselekedet. Tehát én azt mondom, hogy Bartók meg a Csehi, az én szememben ezek után hősök, tehát nagyon nagy emberek. Eddig is nagy embereknek tartottam őket, de most erkölcsével is olyan magaslatra jutottak, hogy na. De ha valaki nem adja vissza, azt megértem. Egyrészt. Másrészt, meg nyilván, ha persze tőlem senki se kérdezi meg, és én úgysem mondanám, nem mondom el senkinek, de mindenkinek azért elmondom, hogy valószínűleg lehetne ebből azért valami jót is csinálni, tehát, hogy nem visszaadni a díjat, és aztán kapja meg valaki más, aki boldogan elhappolja, mint a most is a Bartók Imre díját boldogan, a Bart is boldogan bezsebeljebe.
Bart is Attila volt a következő listán, automatikusan, miután Bartók Imre bejelentette, hogy visszaadja a díjat, ő lett a következő díjazott, és ő nem tiltakozott, és nem volt a kifogásra.
Nem tiltakozott, rendben van, mindenki úgy csinálja, hogy akarja. Én csak azt mondom, hogy ha már ez a borzalmas, még egyszer mondom, borzalmas konstrukció működik, vagy kezdett el működni most, mint ez a díj, mármint ez az ösztöndíj, akkor mármint, hát most muszáj mondanom, hogy nehogy összekeveredjen, tehát a térei ösztöndíj, akkor nem tudom, lehetne valamit jót is csinálni. Szóval el kell, zsebbe kell vágni, és aztán utána jóra is lehet ezt az egészet.
Ez a te Robin Hood logikád, amivel nekem az a bajom, tehát hogy vegyük el a gazdagoktól bármilyen eszközökkel, csináljunk úgy, mintha belemennénk a játékba, ebbe az állami finanszírozába. De nekem az a problémám...
Már meg is bántam, hogy ezt mondtam, azért megmondom miért, mert ez már önmagában egyfajta presszió, ilyen lelki presszió lehet, és én senkit nem akarok presszionálni, mindenkinek a saját lelkiismeretével és a saját körülményeivel kell szembe nézni.
De nekem itt az a dolgom, hogy presszionáljak, mint sajtó. Ez az én luxusom és hivatali közötelességem. Van egy átláthatatlan irodalmi és diszfunkcionális irodalmi finanszírozási rendszer, amivel kapcsolatban számos szakmai kritika született. És abban a pillanatban, amikor jelezni kéne, hogy ez a rendszer nem átlátható, szakmailag nem hiteles, akkor elkezdünk kijáratokat és egérutakat keresni. Miért nem lehet ezt szakmailag következetesen kikényszeríteni az átláthatóságot és a minőséget? És miért nem ez a pillanat, amikor ezt meg kell tenni?
Szóval itt az elején lett elrontva a dolog, mert az elején kellett volna nagyon durván azoknak, akik ebbe bele lettek vonva. Én nem lettem bele vonva, tehát én nem tudtam semmit, de egy csomó ismerősöm, kollégám benne van mármint olyanok, akikről nem gondolok semmi rosszat, ők benne vannak ebben a 17 vagy nem tudom hány tagú kuratóriumban, tehát a digitális akadémiától kezdve, csak úgy emlékszem, a Váradi Szabolcs, meg a itt tudom én, a Szépirotársága,
Szkárosi,
stb. Tehát vannak olyan kollégák ebből a 17-ből, akik egy picit abban a szempontból csodálkozom, hogy még az elején ezt meg lehetett volna állítani, ezt a konstrukciót. Ez a konstrukció egyébként nem az a baj, hogy nem átlátható, hanem nagyon is átlátszó. Abban az értelemben, hogy azt a fajta irodalompolitikát csinálja ez is, ez a díj, vagy ösztöndíj, ami már vagy 5 év, vagy nem tudom hány éve beindult, és amit Kerényi Imre, a Néhai Kerényi Imre színház rendező egy tévéműsorban, egy olyan tévéműsorban én is ott ültem, mondta effektív, hogy most mi jövünk. Tehát egy ilyen bosszúálló reszantém attitűd van emögött az irodalom politizás. Mögött nevetesen az, hogy ez a mostani kánon, ami irodalmi kánon, ami van, ez nem jó. Ez túlzottan úgy mondja, bal lipsi, meg túlzottan nem teszik egyeseknek, és ezt megpróbálják átalakítani. Na most a kánon nem lehet így átalakítani. Viszont nagy károkat lehet vele csinálni, tehát ilyen például azt a kárt, azt az erkölcsi kárt, amit ez a díj ebben a formában okoz, ezt elő lehet idézni. Tehát amikor Cillik, Aranka, vagy nem tudom ki a jóisten nevű néni, együtt
ne van néniz. Mondjuk... Ne, ezt ne. Tehát, hogy elég az ezt
kifogat. Oké. Tehát, igen, mondjuk együtt van, nem tudom én, Márton Lászlóval, és akkor...
Hát Orbán János Dénes, Garaci Lászlóval, és Háival, Cillit, Aranka, és Csender Levente... Zoltán Gáborral, tehát hogy egészen, tehát hogy akkor tehát hogy végeredményben egy kompromisszum, tehát ez egy holt verseny szimbolikus és konkrét értelemben is, mert nem ők jöttek, hanem ők és ti, és nem tudom, tehát hogy van valami furcsa, de
el van ez nagyon-nagyon súlyosan rontva, és sajnos most már nem látom, hogy ezt nem itt lehet kezdeni, tehát az elején kellett volna megállítani, amikor teljesen világosra vált.
Én elmondom, hogy én újságíróként mind kezdek ezzel, és irodalom fogyasztóként a hatalom esztétikai kérdés, és ahol nincs esztétikai következetesség, ott számomra az irodalom elveszíti a hitelességét. És nagyon sok olvasó fog ilyen megrendülést élni most meg. Nem azért, mert hogy ti vagy ők, hanem azért, mert az a kérdés, hogy hol van itt az esztétikai következetesség.
Mármint miben? A díjban, vagy abban, hogy elfogadják egyes emberek? Vagy mire gondolsz?
Az, ahogyan ezek az életművek innentől kezdve születnek, kontextusba kerülnek, és ahogy az irodalmi élet működik.
Jó, hát ennek nem esztétikai konzekvenciája, hanem inkább ilyen morális konzekvenciája.
Na hát meglátjuk.
Más biztos vagyok benne, hogy nem, más következményei biztos, hogy nem lesznek, hiszen ezek az emberek, ezek megkérdőjelezhetetlenek ilyen esztétikai szempontból, ugye már aki természetesen, tehát akiket felsoroltál.
Térjünk vissza a bezárásként egy pozitív vágányra, mert te egy megveszekedett, optimista és pozitív ember vagy, és nagyon aktív. Hogyan tovább Baumgartendi?
Ja, hát igen. Szóval nagyon keserűre fordult ez a beszélgetés. Ugye? Tényleg nagyon nagyon, 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 nagyon kellemetlen az egész, és fájdalmas. Nézd, én fogom tovább csinálni, és remélem, hogy mármint a Baumgarten emlékdíjat, fogom tovább, nem tudom, próbálom menedzselni, meg minden. Nagyon, nagyon sokat dolgoztam ezzel a támvédívat ezen az ügyön, tehát azt kell mondjam, hogy szinte másra nem is nagyon tudtam figyelni. De nagyon izgat, és nagyon érdekel, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy vajon tényleg az értelmiségnek az a része, akik adnak magukra, így, hogy tehát nem hagyják magukat bedalálni politikailag, azok rezonálni fognak-e arra, hogy itt van egy civil kezdeményezés, és ez kvázi egy kicsit tisztítani tudja az irodalomról való diskurzust.
Na, hát innen folytassuk és folytathassuk jövőre is a következő díjat.
Akkor már tisztább diskurzusban tudunk majd részt venni, és nem kell ilyen orlógatva beszélgetni bizonyos dolgokról.
Legközelebb pedig ne menedzserként, ne civil aktivistaként, ne írói érdekvédőként, hanem íróként halljunk téged itt. Minél hamarabb. Köszönöm szépen.